Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába, a környező államokból, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A politikus egy interjúban arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni. Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelő helyen keresztül Jordániába. Ami Egyiptomot illeti, ott a Vizer közölte, hogy elkezdi sűríteni Sharm el-Sheikh-i járatait, heti 3-ról 10-re emeli a gyakoriságot, és ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül. Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítanak 90 fős kapacitással Ammánból. Ezért azok, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogják hozni, tette hozzá Szijjártó Péter. Azért Jordániából, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok. Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése az ország kritikus infrastruktúrájának megerősített védelmére. Az MH Kis József 86. helikopter dandár állománya a Nyíregyházi repülőtéren lát el feladatokat, biztosítva az ország keleti térségének légi védelmét. A szolnoki dandár műszaki és repülő személyzeti állománya Airbus helikopterekkel települt ki Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye székhelyére. A kitelepülés célja, hogy a megerősített földi és légi jelenléttel garantálják az ország kulcsfontosságú infrastruktúrájának, különösen az energetikai létesítmények biztonságát. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a múlt héten jelentette be, megduplázták az ország keleti részébe telepített helikopteres képességet. Frejták Péter őrnagy, az MH Kis József 86. helikopter dandár helikopter pilótája elmondta, a kijelölt erők és eszközök a belügyi szervekkel szoros együttműködésben látják el az őrzési és védelmi feladatokat mind földön, mind a levegőben. A helikopteres egység elsősorban légi és légvédelmi feladatokat végez. Ide tartozik a drónok elleni védelem, valamint az ismeretlen, beazonosítatlan légi járművek azonosítása, elfogása, szükség esetén földre kényszerítése. A rendelés állományt és a cégek véleményét figyelembe véve 2026-ban a termelés enyhe csökkenésére készül az építőipar. Az ágazat számára a lakásépítés és felújítás lehet a kitörési pont, állapítja meg elemzésében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szövetség szerint a lakásfelújítást az otthonfelújítási program és a vidéki otthontámogatási program erősíti. Az otthonstart programban pedig idén mintegy 25 ezer új lakás lehet kivitelezés alatt, ami 800 milliárd forint többlet megrendelést jelenthet. Az építési ágazat 2026. évi súlyponti problémái, javaslatok ezek megoldásához című szakmai anyagban az építőipar előtt álló kihívások között nevezték meg a hatékonyság növelését, a szakember hiány kezelését és a digitalizáció erősítését. Célként fogalmazták meg, hogy az építésgazdaság import kitettsége a mostani 48%-ról néhány éven belül érdemben csökkenjen. Ennek elérése érdekében indokoltnak tartják a hazai építőanyaggyártó vállalkozások beruházásainak támogatását. Az EVOSZ jelezte, Az építőipar területére kevés szakember kerül ki az iskola rendszerből, eközben mintegy 20 000-rel többen mennek nyugdíjba a szakmából, mint amennyien belépnek az építőipari munkaerőpiacra. Balla Eszter, a Centrál Színház társulatának tagja, kapta idén a Tompos Kátya díjat, amelyet a Budapest Kongresszusi Központban megrendezett emlékkoncert keretében adtak át. Közölte a díjat létrehozó Tompos Kátya alapítvány. Az elismerést a 2024-ben tragikusan fiatalon elhunyt Tompos Kátya emlékére alapították, és olyan fiatal előadó művészeknek ítélik oda, akik művészetükben az ő szellemiségét és sokoldalúságát képviselik. Idézték fel a közleményben. Az elismerést második alkalommal adták át. Eszter személyiségében és tehetségében is megidézi Kátya szellemiségét és elhivatottságát, úgy a színházi, mint a filmes vagy zenei előadó művészeti ágakban. Olvasható az indoklásban. A díjra a jelöléseket a magyar nyelvű színházi társulatok terjesztik fel, a díjazottról az alapítvány kuratóriuma dönt, amelynek tagjai között olyan elismert színészek szerepelnek, mint Básti Juli, Hrutka Róbert és Szemenyei János.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban -2 és +5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, demencia és méltóság elnevezéssel szervezett konferenciát a Miskolci Mentálhigiénés Műhely és a Mások Másképpen Alapítvány a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának orvosi és egészségtudományi szakosztályával közösen. Az egésznapos eseményen a demencia kérdéskörét több nézőpontból járták körül a szakemberek. A Miskolci őszi napsugár otthonban összesen 172 fő demens beteg ellátásáról gondoskodnak. Rékai Jánosné otthonvezető a mindennapi problémákról, megoldandó feladatokról és jó gyakorlatokról beszélt. Ön ugye előadásában az őszi napsugár otthon mindennapjait mutatta be tulajdonképpen a demencia szempontjából, hiszen önöknél is számos olyan gondozott van, aki tulajdonképpen ezzel küzd, illetve hát a szakembereik is ezzel küzdenek. Egy picit mondjuk itt a számokat, mit tudhatunk arról, milyen betegek, illetve idősek vannak önöknél?
350 fő idős ember él nálunk, 172 férőhelyen gondozunk demens betegeket. Ebből a 162-ből a súlyos és középsúlyos demenciában szenvedők száma a nagyon magas. Enyhe demenciával szenvedő ellátottunk, az körülbelül 10%-a ennek a létszámnak. És ugye ők is azért a teljes körű ellátásra, gondozásra, felügyeletre szorulnak. Lehet, hogy középsúlyos, súlyos demenseink többsége már ágyban fekvő, és ez nem kell, hogy megtévesszen senkit, hogy egy enyhe demens az kevesebb gondoskodást igényel, annál inkább, hiszen ő még sokkal több mindenre képes, de kontrollálni nem tudja már a cselekedeteit, ezért sokkal több veszélyforrásnak van ő kitéve. Így a számok nagyjából így alakulnak nálunk.
Hogyan telnek ővelük a mindennapok? Ugye említette, hogy aki enyhe demenciával küzd, azért őre is igencsak oda kell figyelni, talán pontosan azért, hogy lehetőleg minél később kerüljön át a középsúlyos vagy súlyos fokozatba, ha mondhatjuk így.
Szeretnénk, hogy napirendszerűen történjenek a napok, és legyen ritmusa a napoknak, ez az ő szempontjukból is nagyon fontos. Tényleg lényeges, hogy az éjszakát a nappallal semmi esetre ne keverjék össze. Fontos az, hogy éjszaka aludjanak, és nappal próbáljuk őket olyan aktív cselekvésekre sarkalni, amivel lekötjük az energiát, és egy természetes ritmust adunk a napnak, természetesen a reggeli, ebéd, vacsora és az azt kitöltő köztes tevékenységekre gondolok itt. Azonban nagyon-nagyon sokszor észreveszünk azt, hogy akár egy front, akár egy időjárás változás is olyan mértékben van rájuk hatással, befolyással, hogy az mondjuk teljességgel képes egy-egy napot, egy-egy éjszakát felborítani, és ilyenkor teljes ritmusvesztésben vagyunk. Tehát olyankor aztán az ő szükségleteikhez vagyunk kénytelenek igazodni, és mondjuk még olyan is közrejátszik, hogy a fele az alszik, és mondjuk a másik fele, ő pedig abszolút aktív és nagyon-nagyon kreatív dolgokat képes csinálni, ami a ezerféle figyelést kell, hogy a részünkről eredményezze.
Hogyan próbálnak önök segíteni a demens betegeken, mert ugye hallhattuk itt az előadásában, hogy foglalkozásokat szerveznek, illetve az elmúlt év vége felé elindult egy különleges foglalkozástípus.
Igen, a foglalkoztatásoknak nagyon sokfélének kell lennie, mert egy-egy tevékenység nem köti le sokáig a figyelmüket. És kis csoportban tudunk csak gondolkodni, hiszen ha sokan vannak, akkor ők egymást is nagyon tudják zavarni, illetve akkor sokkal nagyobb a felügyeleti igény. Kis csoportos foglalkozásokat szeretik, és nagyon változatosan kell mondjuk egy 40 percet felépíteni. Lehet, hogy egy 40 perces foglalkoztatásba, ami a nem demens ellátottak esetében egy konkrét témáról szól, abba ők belemélyednek és elfoglalja őket. Egy demens ellátott esetében ez mondjuk 5 komponensből fog összetevődni. Ebben lehet ének, lehet kézműves tevékenység, lehet egy mozgásos tevékenység, lehet egy kis memóriafejlesztés, és mondjuk lehet a végén valami, ami akár a terápiás konyhához is köthetően azt mondjuk, hogy megbeszéljük, hogy akkor a héten majd ezt vagy ezt fogunk készíteni, és akkor szedjük már össze hozzá az alapanyagokat, és innen indulhat mondjuk egy szabad képzett társítás, ki mit szokott tenni mondjuk a lecsóba, paprikát, igen, többet, paradicsomot, többet, hagymát összevágjuk, milyenre vágjuk, megpucoljuk, nem pucoljuk, tehát hogy egy csomó olyan képességet, készséget, memóriafejlesztést is fel tudunk egy-egy recepttel idézni, ami nem csak az étel készítését vagy elfogyasztását tartalmazza, hanem ezer más készségre is oda tudunk figyelni, például egy mosogatás. Tehát, hogy az is egy olyan tevékenység, ami benne van a mindennapjaikban, a régmúltból hozzák. Vagy jönnek azok az automatizmusok, hogy igen, meg kell gondolnunk, kinek adhatunk mondjuk kést a kezébe, de hogy simán képes egy krumplit megpucolni, és a krumpli megpucolása után látok az automatizmust, hogy elkezdte felkockázni. Tehát, hogy ezek a régi dolgok, azok abszolút visszatérnek. Ezekkel tudunk jó foglalkozásokat felépíteni, ami régmúlt emlékeket, szokásokat, beidegződéseket idéz.
Említette, hogy ugye amellett, hogy itt tulajdonképpen az otthonban ápolják és gondozzák, illetve amennyire lehet természetesen fejlesztik ezeket a betegeket, azért a rokonokkal, családtagokkal való kapcsolattartás is egy feladat.
Nekünk is, illetve a demens embernek is. Ezzel a legnehezebb a szembesülés. Nekünk is egy szívfacsaró a demens embert elfogadni olyannak, amilyen, látni olyannak, amilyen, és majd látni a leépülését. A hozzátartozónak ez százszorosan, ezerszeresen nehezebb feladat. Különféle reakcióik vannak. Van, aki nagyon együttműködő, és mindenben igyekszik a legjobbat tenni, segíteni, az intézményt támogatni, velünk élő kapcsolatot tartani. Van, aki kivonul az egészből, és azt mondja, hogy ő ezt nem szeretné látni, ő ebben nem szeretne részt venni, ő ezt eltemette, és kizárja, és azt sem szabad megítélnünk. Illetve van az az eset, amikor a úgymond gyászreakció, az elengedés, az mindenféle indulatot vált ki a hozzátartozóból, a haragot, a dühöt, a kétségbeesést, a vádaskodást, és azt a fajta neheztelést, hogy ti, ha itt vagytok, miért nem csináltok meg mindent az anyámért, ami abból a lelkiismeret furdalásból jött, hogy ebbe a szerencsétlen helyzetbe kerültem, hogy rátok kellett bízzam. Nagyon sokfélék a hozzátartozók. Ránk óriási lelki terhet ró az, hogy ők egy külön történet, akivel nekünk foglalkozni kell, akivel meg kell értetni, akivel el kell tudni fogadtatni, vagy legalább kísérni kell azon az úton, amit ő abban a szakaszban bejár.
És hát tegyük hozzá, hogy az előadásában is elhangzott, hogy azért önöknél is megjelenik a dolgozóknál a túlterheltség, hiszen ahogy hallottuk, jóval több segítő szakember kellene önökhöz is.
Mindenképpen. Egyébként a szakmai rendeletünkben előírt szakmai létszámnak megfelelünk, annyi szakemberünk van, de hogy akár a demens ellátást nézem, akár a rendkívül megemelkedett gondozási szükségletet, hogyha azt kívánhatnám, hogy duplázzák meg a szakmai létszámot, akkor lehet, hogy a kollégáim még azt is keveselnék. De hogy a minimum lenne, hogy egy demens ellátásban legalább dupla létszámmal dolgozhassunk, mint ami a rendelet szerint előírt.
A kifejezetten demens betegek ápolására kifejlesztett módszert, az úgynevezett Sylvia Hammett módszer szemléletét mutatta be a konferencia résztvevőinek Porcsalmi László oktató, a Johannita segítőszolgálat elnöke. Mit tudhatunk erről a különleges módszerről, amely tulajdonképpen a demens betegeket, a demenciával érintett embereket segítheti?
Ez egy svéd módszer, a svéd királyné által alapított Sylvia Hammett alapítványnak a módszere. A lényeg az, hogy ez egy személyközpontú gondozás, és ami még nagyon fontos, hogy nem csak a beteg gondozásáról szól, hanem a gondozók életminőségéről, és a családtagok, érintett családtagok életminőségéről is. Ezt próbálják a lehető legmagasabb szintre juttatni.
Hogyan van ez jelen Magyarországon jelenleg?
Magyarországon még most kezdődik, tehát tavaly októberben végzett az első 19 olyan tréner, aki ezt a módszert tudja és jogosult átadni. A módszernek egyébként az a nagy előnye, hogy nagyon-nagyon sok jó gyakorlatot tartalmaz, amit a családtagok alkalmazhatnak, és ezzel a betegnek és a saját lelki ismeretüknek is nagyon pozitívan, nagyon jól hat.
Egy picit azért beszéljünk el a módszerről, egy picit ismertessük meg itt a rádióhallgatókkal, hogy mi mindenre épül ez, mit jelent ez a mindennapokban, még hogyha nem is természetesen a módszert írjuk le, abszolút, de hogy azért egy picit betekintést nyerjenek ők is.
Alapvetően a négy pillére van ennek a módszernek, maga a tünetkontroll, tehát a megjelent tüneteknek a kezelése, a családtámogatás, ezt tekintjük mi az egyik legfontosabbnak. Ugye a család az, aki a legsúlyosabban érintett, és akinek a legkevesebb információja van. Ha egy intézményben van már valaki, ott azért mégis a nővérek, orvosoknak van szakmai ismeretük, de egy családtag, aki először még azt akár föl se tudja mérni, hogy tulajdonképpen mi a baj a papával, a mamával, ő neki nincs nagyon hova fordulnia. És ezért azok az információk, amiket át tudunk adni, akár elmondva azt, hogy ez egy milyen betegség, mi az oka, mi a lefolyása, persze ez nagyon változó lehet, de egyáltalán, hogy legyen alapvető információja a betegségről, és hogy utána mit csináljon, ez ebben számíthatnak segítségre. Most ugye egy intézmény már akreditálva van Magyarországon, és reméljük, hogy több ilyen oktatót is ki tudunk képezni, és akkor minél jobban szeretnénk, hogy terjedj. Egyébként ezért létrehoztunk egy e-mail címet, az ígykönnyebb@johannitak.hu, persze ékezetek nélkül, ahol lehet ilyesmire jelentkezni. Egyébként ez a miskolci alkalom is tulajdonképpen valahogy itt indult, hogy Miskolcról kért valaki segítséget, és akkor aztán így alakult ki, hogy végül is lett ez a konferencia is.
Említsük meg azért a Johannit, a segítőszolgálatot is, hiszen nagy szerepe van tulajdonképpen itt ennek a szervezetnek abban, hogy ez az oktatók képzése is megvalósulhatott, és talán még meg is fog valósulni a jövőben is.
Igen, a Johannit, a segítőszolgálat tagja a Nemzetközi Johannit a szervezetnek, amelynek a svéd Johanniták is tagja, és a svéd Johanniták mutatták be nekünk a Szilvia Hemet intézményt, mivel hogy ők támogatják egyébként, és az akkor nagyon megfogott az ott tapasztalt gondozási módszer, és mi szerveztük meg először ezt a képzést, ugye a kapcsolatot fölvettük a Szilvia Hemettel, és így jött össze, aztán nem volt könnyű, meg nem elsőre. Ugye nagyon nagy feladat volt, hogy az összes oktatási anyagot le kellett fordítsuk először magyarra. Lesz egy online elérhető oktatási csomag is, az már gyakorlatilag készen van, most még éppen a magyar hang fölvitelt végzik rajta, de az is hamarosan elérhető lesz.
A szakellátásban, különösen a demencia területén nagyon fontosak a szakemberek, hogy jó módszerekkel tudjanak ugye a betegekhez fordulni, vagy ahogy hallottuk, a családtagokhoz is, hiszen ők is nagyon érintettek. Mi kell ahhoz, vagy mi kellhet ahhoz, hogy még több ilyen szakembert képezzenek itt ezzel a módszerrel?
Idén úgy néz ki, hogy indulhat egy következő tanfolyam. A gondoskodás politikai államtitkárság ezt kérte is tőlünk, hogy szervezzünk még egyet. Hát azért azt tudni lehet, vagy tudni kell, hogy egy ilyen képzésnek az egyfőre első költsége az körülbelül 1 millió forint, kicsit több, mint 1 millió forint. Hát ugye a svédek ide jönnek oktatni, aztán ki kell menni Svédországba, tolmácsolni kell adott esetbe közben, tehát ez egy ilyen elég drága tanfolyam, de hát mi nem drága.
De erre tulajdonképpen bárki jelentkezhet, aki érez affinitást?
Első körben most a minisztérium válogatta össze tulajdonképpen a jelentkezők nagy részét. Úgy egyeztünk meg, hogy mivel a költségek egy részét is a segítőszolgálat állta, így a jelentkezők közül is néhányat miattunk. Egyébként a jelentkezők, illetve a végzett oktatóknak a nagy része az intézményi dolgozó, tehát már ilyen területen dolgozó. Ezért is van, hogy az intézményi képzéseket inkább ők végzik, és azok, akik tőlünk lettek delegálva, ők pedig a családokra koncentrálnak elsősorban. De a szociális munkások mellett hát gépészmérnök, kertészmérnök, lelkész és tolmács is szerepelt a végzettek között. Tehát elvileg bárki jöhet, ami meg mindenkinek elérhető lesz ez az online képzés. az is egy nagyon bőséges és jó anyag. Körülbelül 7-8 óra alatt végig lehet menni rajta több részletbe. Amikor ez elérhető lesz, azt a honlapunkon közé fogjuk tenni.
A most első turnusban végzett oktatók az országon belül merre felé fognak dolgozni? Elsősorban a fővárosban, vagy szerte az országban lesznek ők?
Nem, ezt a minisztérium úgy válogatta ki nagyon bölcsen, hogy Vas megyétől Borsodig, északtól délig, Szegedről is voltak. Tehát nagyon az a cél, hogy minden vármegyében legyenek ilyen kiképzett emberek. Most nem jutott mindegyik vármegyébe, egyébként ez az is tudni kell, hogy a csoport létszámot a svédek eredetileg 12 főben maximálták, aztán látva a lelkesedést föl tudtunk menni így a 20-19 főre. Úgyhogy egyébként hát ez itt a reklám vagy a dicsekvés helye, de azt mondták, hogy egy ritka jó csoport volt, tehát ilyen jó megszervezett és ilyen jó hangulatú képzés nem nagyon volt eddig nekik. Hozzáteszem, hogy Magyarországon ez volt az első ilyen képzés. Európában ugye nyilván Svédországban nagyon sok ilyen van, mert hát ott vannak, de Európában Litvániában volt már ilyen train the trainer képzés, és Németországban akkreditáltak már egy intézményt. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy Magyarország az élen van egyelőre Svédország után Európában.
A konferencián még számos neves előadó vett részt és tartott előadást, többek között dr. Kázár Ágnes, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnöke, emellett dr. Zsák Éva, tanatológus, mentális egészség és gyászkutató, valamint dr. Felszegi Sára, címzetes egyetemi tanár, szakfelügyelő főorvos, Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgató tanácsának tagja. A résztvevők neurotorna bemutatót is láthattak, Elek Viktória idősügyi területi munkacsoport vezető tartotta ezt, majd pedig a konferenciát egy panelbeszélgetés zárta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, véget ért a Budapest-Bamako rally a Halmi István és Garamvölgyi Zoltán által alkotott dúó számára is. A Hungarian Caravan csapat útja nagyon kalandos volt, egy nagyobb technikai hibával ment végig az autó, amint egy 9000 kilométeres távon. A sivatagban versenytársaiknak is segítettek, nagy mennyiségű adományt vittek iskolákba és egy helyi teniszklubba is. A csapat vezetőjét, Halmi Istvánt hallják az átélt élményekről, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Kicsit elevenítsük fel, hogyan indult ez a második Bamako, hiszen most másodjára voltatok. Hogyan állt össze a csapat, hogyan vágtatok neki a mostani Budapest-Bamako rallinak?
Én másodjára nem akartam jönni, ez olyan volt nekem, mint a maraton, hogy az ember úgy érzi, hogy egyszer lefutja, és ez mekkora teljesítmény. Egy kis kaput hagytam még hozzá azt, hogyha az a barátom, aki a 2 évvel ezelőtti rajt napján, aki a csapattársunk volt, és kilépett a házból, megcsúszott, elesett, és 6 darabba törte a karját, hogy ő a műtét után, hogyha azt mondja, hogy mindenképpen szeretne jönni, akkor nekem kutya kötelességem, mint ahogy mondta, csapatvezetőként mellé állni és újra eljönni. És hát, ahogy hazajöttünk, Zoli barátom, ő mondta is, hogy szeretne indulni, úgyhogy újra összetettük magunkat, így most 2-en mentünk. Előzetesen vettünk egy autót, egy GLA Mercedes-t, amire elég sokat kellett költeni ahhoz, hogy ez alkalmas legyen egy ilyen hosszú és ilyen nehéz terepre. Sokat rá is költöttünk, majd az indulás előtt 2 héttel életem első balesetét saját hibámból megcsináltam, ami izgalmassá tette az egészet. Először is nyilván, mivel én voltam hibás, újfent elnézést kérek a másik féltől, akinek a hátulját megkocoltam. Nekünk viszont a bal elejét elég rendesen lebontottam, ami annyit jelent, hogy futóműben, karosszériában, elektronikában, lámpában rengeteg teendője volt a Daubek Bence barátomnak, aki tavaly előtt volt a csapattagunk és szerelőnk, de az indulás napjára, tehát napra készen, pont a start napjára, a próbautunk az volt, hogy innen elmentem Székesfehérvárra, bízva abban, hogy a Zoli barátom most, bár ugyanolyan idő volt, esett a hó, havas eső, hogy most nem töri el a karját, nem törte, úgyhogy tudtunk indulni.
És most hogyan álltatok oda a rajthoz? Neked milyen élmény volt? Bár Zoltán ugye nincs itt, de talán tudod tolmácsolni, hogy neki először milyen élmény volt így a, mondjuk azt, hogy az európai rajthoz odaállni, majd talán az afrikairól is külön megkérdezlek. Az európai rajt milyen volt?
Érdekes érzéssel voltam tele, egyrészt azért, mert már felkészültebb voltam, mint tavaly előtt, másrészt azért, mert úgy éreztem, hogy felelős is vagyok valakiért, aki velem jön. Úgyhogy ezzel a 2-ös izgalommal vágtunk neki. A rajt nagyszerű volt, majd nagyjából egy 100 kilométer megtétele után az autó 80-nál elkezdett letiltani, és azt néztük, hogy hát hosszú útunk lesz, hogyha ez így marad. Mint kiderült, egy ABS jeladónál volt gond, amit mi helyben nem tudtunk orvosolni. Ellenben mindig, amikor esett az eső, vagy bármilyen csapadékos párás idő volt, akkor előjött a hiba. Úgyhogy más választás nem lévén kikapcsoltuk az autó teljes menetdinamikai elektronikus rendszerét, ami azt jelenti, hogy se kipörgésgátló, se semmiféle komputerizált menetstabilizálás, se ABS, tehát gyakorlatilag semmi, amire már előre izgultunk, hogy azért a sivatagban például jó lenne, hogyha azt a 4 kereket a komputer vezérelni. Ettől függetlenül mentünk tovább, megérkeztünk Genovába, ahol meg az a hír fogadott bennünket, hogy az óriási vihar miatt a kompunk talán elindult, talán nem. Hál' Istennek elindult, viszont azért is jó, hogy elindult, mert utána 2 napra beszüntették a teljes kompjáratot, tehát mások, akik egy későbbivel jöttek volna, ők nem is tudtak jönni. Nyilván ezt a vihart megéreztük a tengeren is, csináltunk néhány felvételt, láttunk itt-ott néhány vukot elrejtve a folyosón, de mi ügyesen megúsztuk, megérkeztünk, kikompoltunk, majd Marrakesh előtt egy olyan pár 100 kilométerrel kezdtem hallani, hogy a jobb oldali kerékcsapágyunk elkezdett zugni, ami a az Álmos könyv szerint nem jelent jót. Ettől függetlenül egyébként ezzel a zúgó kerékcsapággyal toltuk végig, mert nem volt rá lehetőségünk, hogy kicseréljük, és ugye egy kerékcsapágy felmondhatja a szolgálatot 150 km múlva, vagy hát a miénk hál' Istennek még további 8000-et bírt.
És Zoltán csapattársad, ő hogyan élte meg ezt a etapot, ha fogalmazhatunk így ezt a szakaszt, ő milyen véleménnyel volt róla, hiszen ő most volt először.
Nagyon sokszor járok úgy a repülőgépeken, mivel nekem a végzettségem pilóta, sokszor veszem észre, hogy az utasok, főleg a kezdő utasok az én arcomat vizslatják, amikor mondjuk megremeg a gép, vagy bármi ilyesmi. Na, ugyanezt történt most Zolival, hogy láttam rajta, hogy mindig azt nézi, hogy én mennyire esek pánikba, mennyire érzem nehézségnek. Ő most először hajózott, én már többször, hogy milyennek érzem a hullámokat, mennyire lehet ez veszélyes, mennyire van jól kikötve, vagy kirögzítve az autónk vajon, hogy kapjuk vissza az autót kiskanállal összeszedve, vagy sem. Mindig láttam az arcán, hogy ő az én arcomat vizslatja, de azt gondolom, hogy a legjobb csapattárs volt, mert semmiben nem szólt olyan szinten bele, ahogy nem kéne, tehát az esetleges izgalom, vagy akár, mert volt olyan helyzet, hogy pánik, nem blokkolta se őt, se engem. Azokat a tapasztalatokat, amiket meg én tudtam, azokat elfogadta. Azt pedig, hogy ő egy darabra is sokkal nagyobb, tehát nagyobb biztonságot sugároz, és az afrikai közegben néha ez kell, és azt, hogy az ő nyugalma az én lendületemmel ellentétben szintén egyensúlyt tud tartani, ezt viszont a csapat azt gondolom, nagyon jól ki tudta használni.
A munka hogyan nézett ki, milyen volt a csapat felosztásban, hogy navigátor, sofőr, vagy mind a ketten csináltátok mindkét feladatot?
Domináns részt én vezettem, és domináns részt Zoli navigált. Zoli volt a, nem jó szó, hogy felelős, hanem körülbelül így alakult ki már 3 évvel, vagy több mint 2 évvel ezelőtt, hogy ő volt felelős a logisztikáért. Tehát ő kereste és nézte a szállásokat, ő nézte a navigációs pontokat, én pedig olykor kitámasztva a szememet egy fogpiszkálóval vezettem a nagy részét az útnak.
És most milyen érzés volt vezetni sofőrként, hogyan élted meg, ugye, hogy már másodjára voltál? Voltak-e ismerős utak, vagy teljesen más helyzet elé állított most Afrika?
Is volt az útvonal, bár az országok ugyanazok voltak, az útvonal nem volt ugyanaz. Voltak benne érintőpontok, amik ugyanolyanok voltak, ami azért volt jó, mert tudtam gondolkodni abban, hogy hol érdemes megpróbálni bármilyen szintű szállást vagy szállodaszerűséget is keresni, mert tudtam, hogy mondjuk az a kemping, az a tábor, az nem lesz alkalmas arra, hogy kipihenjük magunkat, mert mondjuk 40 fokban árnyék nélkül homokban, vagy épp a szavannai ilyen egyenetlen területen, és ott tudtam, hogy inkább elmegyünk 50 km pluszt, de találjunk egy olyan helyet, ahol ki is tudjuk pihenni magunkat. Ilyen szempontból jó volt a helyismeret. Kicsit el kellett térjünk az úttól, mert a zúgó kerékcsapágy miatt azért Marokkóban mindenképpen meg kellett látogassunk egy szervizt, ami meg egy oda-vissza egy durván 400 kilométeres kerülő volt, de az volt az a szerviz, ahol megnyugtatóan megtudtuk. Nem történt semmi, csak azt tudták mondani, hogy zúg, de ezzel még tovább mehetünk. Tehát ilyen módon a helyismeret az jól jött. Az pedig, hogy új vidékeket is láttunk, az nagyon jó volt. Guineában rengeteget változott az útminősége, ami annyit jelent, hogy még mindig a magyar utakra ugye nagyon panaszkodnak. Kintről láttuk, hogy milyen felzúdulás van a tél által tönkrevágott utakra. Hát olyan csodás jó utakat szerettünk volna magunknak, mint itt a tönkrevágott utak. Guineában nincs olyan. Tehát ott azért egy-egy kátyú van olyan, hogy 2 méter hosszú, és mondjuk 1,5 méter mély, és mondjuk ebből 150 kilométer alatt van több 10 000, tehát nem viccelek, hanem több 1000, több 10 000. Viszont tavaly előttihez képest például ezen az etapon több mint 100 kilométer jó minőségű aszfaltot lefektettek. Vagy a másik, hogy amikor mentünk át a hegyen, az abszolút porban, ugye Guinea birtokolja a világ alumínium készletének 1/3-át, ott minden vörös, ott a bauxit bekuszik a szemünkbe, fogunkba, orrunkba, mindenhova. Úgyhogy nagyon nem esett jó 2 évvel ezelőtt, hogy mondjuk 300-400 kilométert mentünk abszolút vörös homokterepen. Most ez azért jóval kevesebb lett, hál' Istennek.
Az elmúlt versenyhez képest mivel készültetek másképp, vagy gondolom azért akkor tudtatok jobban felkészülni, vagy nagyjából ugyanúgy kellett, tehát hogy az előző tapasztalatokból mit tudtatok most hasznosítani, ha fogalmazhatok így.
Két évvel ezelőtt megismerkedtünk egy nagyszerű párossal, egy kecskeméti szegedi párossal, Kálmánnal és Józsival, Gúzzal és Kálmival. Ők régóta terepeznek, tehát ez egy jó páros volt, hogy ők vezettek be bennünket ezeknek a rejtelmeibe, és idén hál' Istennek szintén jöttek, úgyhogy eleve megbeszéltük, hogy párban közösen fogunk menni. Mindig, van, ahol előírás is, hogy nem, gyakorlatilag nem mehetsz egyedül, mert olyan terepszakaszról van szó, ahol ha elakadsz, akkor napokig senki nem fog rád találni. Úgyhogy ez egy jó dolog volt, így már könnyebb volt készülni, hogy együtt tudtunk megbeszélni dolgokat, már tudtunk arra készülni, hogy walkie-talkie legyen mindenkinél, mind a két autóban, kettő-kettő, azért, hogyha az egyik lemerül vagy elromlik, akkor is tudjuk tartani a kapcsolatot. Vittünk kisebbik fiamtól karácsonyra, kaptam egy Starlinket, inkább mondjuk így internetet, ami nagyon fontos volt egész úton, a birtokunkban volt az internet. Amikor éreztük, hogy valami romlik, akkor tudtunk keresni rá szervizre. A másik autó, tavaly ők mentettek engem, idén kétszer mentettem én őket, egyszer a sivatagi homokból kellett kicsörölni, abban csak annyi volt, hogy én voltam a stabil pont, amihez a csörlőt hozzá lehetett kötni, és ki tudták magukat csörölni. A másik viszont, hogy két országon keresztül, több mint 400 kilométeren keresztül vontattam őket a célig, ami azért egy 3 tonnás autót a hátad mögött tudva, úgy, hogy annak az autónak az osztóműve esett szét, tehát nem volt motorfékjük sem, és egy olyan hullámvasúton mentünk, ahol már az első 10 perc után egyszer csak a walkie-talkie-n rám szól, hogy menekülj, mert nincs fékem, és látom, hogy ott van mögöttem, és már nem a kötél hosszú, hanem sokkal közelebb, és valóban menekülni kell, és mindezt 400 kilométeren keresztül, úttalan utakon, áldatlan állapotokon, országhatáron keresztül, kompra fel, komprol le, ami szigorúan szabálytalan, ráadásul olyan komp, hogy a rámpák belógtak a tengerbe, ami hullámzott, tehát azért voltak helyzetek, amire nem lehet felkészülni, viszont jó érzés volt azt tudni, hogy a tavaly kapott segítséget, azt én vastagon vissza tudtam most adni.
Ez hogyan csapódott le benned, hogy most akkor ezek szerint kétszer is tudtál, és azért ebből a kettőből egyszer egy nagyon nagy segítség voltál a számukra. Miként élted meg lelkileg?
Ez hozzátartozik az, hogy az utolsó előtti etapot mi meghosszabbítottuk, délután 6 helyett este 11-kor értünk Conakry-ba, Guineának a fővárosába, azért, mert amit az előbb mondtam, hogy én tudtam, hogy az az utolsó előtti tábor az egy olyan hely, ahova gyakorlatilag nem is férünk be normálisan, ott nem lehet lesz keresni sátorhelyet. Ott ha 45 fokos sziklán kell sátorozni, akkor ott kell, vagy autóban alszik az ember. Úgyhogy azt mondtam, hogy menjünk tovább, annyival közelebb leszünk a Sierra Leone-i határhoz, és a következő etaphoz, és mindenki egyetlen egy dolgot vár, kettőt, az egyik a vége, a másik meg a vége előtti utolsó nap, ahol Burek Beach-en egy csodálatos tengerparton van a tábor. Na, mondtam Zolinak, hogy mi órákkal hamarabb megérkezünk a tengerpartra, lesz időnk napozni, pocolni, elfoglalni egy jó helyet, sátorhelyet, stb. Ehhez képest, amikor már majdnem a határon voltunk, csörgött a telefonom, és milyen jó, hogy van internetünk, vagy volt internetünk, és szólt a Kámi, hogy vissza kéne forduljak. Úgyhogy oda visszamenni, ahonnan azért jöttem tovább tegnap, hogy ne kelljen ott lenni. Nem volt más választás, visszafordultunk. Hittel vallom, hogy mindenki más is megtette volna. Én legalábbis biztosan mindig és minden alkalommal megtenném. A dolognak a szépséghibája az volt, hogy így el kellett őket vontatni egészen a célig, de a szervizig. Tehát a cél áthaladásnak az utolsó 5 órás eufóriája az elmaradt, hiszen nekem vissza kellett fordulni és becsatlakozni a menetbe ahhoz, hogy egyáltalán a cél áthajtást átéljem. Ennek az eufóriának a hiányát maximálisan kárpótolta az, hogy valakit nem ott hagytunk azért egy fekete afrikai vad vidéken, hanem el tudtuk vontatni, el tudtuk húzni. És igen, ez azt gondolom, hogy a bajtársiasság az egy sokkal magasabb szintű érzést hoz, mint az, hogy az utolsó 5 órában milyen módon haladunk hát a célvonalon.
Ezen kívül még milyen kalandotok volt esetleg a sivatagban? Említetted, hogy azért előfordultak veszélyes helyzetek is. Ti miket éltetek meg?
Hát egyszer például lemerült az aksim, ami egy malőr volt, ugye bekapcsolva hagytuk éjszakára az internetet, és emiatt ez leszívta az aksit. Ez azért volt érdekes, mert aznap éppen adományt adtunk át reggel Mauritániában, elég sok adományt, ami két dolog miatt jó volt, egyrészt jó a léleknek, másrészt jó az autónak, mert fellélegzett, ugye ott azért legalább 100 kiló adományt letettünk, és emiatt a jó érzés miatt egy kicsit későn kezdtünk volna, de már nem tudtunk, úgyhogy itt szerencsém volt, hogy volt még néhány autó, akik közül egyet meg tudtunk kérni, hogy bebikázzanak, és így tovább tudtunk menni. Ez egy meleg helyzet volt, mert ha csak fél órával vagy 20 percek később derül ez ki, akkor nincs, aki engem bebikázzon, és onnan akkor nem tudok kimenni. Aztán nyilván izgalom volt folyamatosan, hogy ez a zúgó és egyre inkább zúgó kerékcsapály kibírja el, vagy nem. Aztán a végére hagytam a legizgalmasabbat, aminek semmi köze a Bamakóhoz. Mi úgy terveztük, hogy eladjuk az autót, tehát hogy hazajövünk repülővel. Nem volt repülőjegyünk, mint kiderült, minden repülőjegy pont a sok hazautazó miatt jelentősen megdrágult, és az is kiderült, hogy az autó eladás nem olyan könnyű, mint amilyennek leírták mások. Nem nagyon ment az eladás, és ebbe belejött még egy olyan is, hogy konkrétan egy rendőr beült az autómba, és gyakorlatilag megzsarolt, megfenyegetett olyan módon, hogy csak ennyit írtam haza a családomnak gyorsban, hogy figyeljetek, most vagy túsz leszek, vagy halott. Fiamnak mondtam, hogy nézze a lokátor adatokat, hogy merre vagyok, és időnként screenelje, mert félő, hogy egy idő után már nem lesz telefonvételem. Ennek az volt a valóság alapja, hogy $19,500 árultuk az autót, ennyiben volt nekünk. Ehhez képest beült egy rendőr az autómba, és fél órán keresztül arról beszélt, így az arcomtól 10 centire szépen halkan, motoros ruhában, 40 fokban szakadt róla a víz, néha letörölte, és az én műszerfalamba beletörölte a kezét, és közben halkan arról beszélt, hogy higgyem el, a pénz nem minden, a biztonság. Mert a védelem, amit ő tud adni, az többet ér, mint a pénz. És azt is értsem meg, hogy Csádban is háborúznak, és el lehet innen jutni Csádba is, és ott meg lehet halni. És aztán beültek még ketten, és azt mondták, hogy na menjünk odaadni az autót $6,000, azt, amit 19,500-ért árultunk. Egy kapun mentünk be, ahol fegyveres engedett be bennünket. Nem akarom az egészet végigmondani, a lényeg, hogy nagyon nehezen szabadultam ebből a szorításból, ebből a nyomásból, és az azért mély nyomot hagyott.
És hát akkor ezt a szorítást feloldva, úgymond akár az interjúban is, adományokat most mennyit, hova vittetek, hova jutottatok el az adományokkal?
Nagyon sok adományt vittünk, talán többet is, mint a logika diktálta volna, ugyanis azért átmenni az Atlaszon, havasutakon, aztán a sivatagon ennyi cucca nem volt egyszerű. Köszönet mindenkinek, aki adományt adott nekünk. Ezek között az adományok között voltak laptopok, voltak mobiltelefonok, volt több száz teniszlabda, volt rengeteg iskolai szer, tehát a krétától a füzeteken keresztül a tollon, a logikai fejlesztő játékokon át nagyon-nagyon sok minden. Volt rengeteg üdítő, tehát nem romló alumínium dobozos üdítő, sok-sok-sok karton, amiket tudtunk vinni magunkkal. Kezdtük az adományt a Mauritán sivatagban, ott annyiban jó volt a helyzet, hogy kijöttek egy teherautóval, és az ottani törzsi főnök vezető, ő vette hát az adományokat, és nekünk csak kvázi le kellett tenni, ez egyszerűvé tette a helyzetet. Utána egy szenegáli iskolában adtunk sok adományt, ott az lelkileg nagyon megviselt, hiszen a gyerekek már rá vannak szocializálva arra, hogy az az enyém, amit most megfogok, és amiért megharcolok. És ezek a gyerekek elkezdtek szó szerint verekedni az adományokért. amikor az igazgató mondta, hogy nem lehet, álljanak sorba, ez semmit nem hatott, és akkor jött egy ilyen klasszikus amerikai filmekből ismert zöld susogó joggingos tesi tanár, mondjam így, aki ott helyben letört egy fapálcát, és elkezdte ütni, verni a gyerekeket ahhoz, hogy hagyják abba. És ott szétrebbentek, ott maradt vagy 5-6 cipő, amiből a gyerekek kiugrottak, és ott nekem kellett határozottan azt mondani, hogy ilyet ne. Tehát így nem tudunk adományozni, hogyha ez van. És látszott rajtuk, hogy nem értik, hogy mit nem értünk. Majd velük ellentmondva, még a nyelvünket se nagyon értve, mert ott ugye francia nyelvterületről beszélünk még, de a testbeszéd és a hangsúlyjal el lehetett érni azt, hogy a gyerekeket sorba tudtam állítani, és amit nekik adtunk, azok mind egy-egy kis játék, és egy-egy édesség, egy-egy teniszlabda, tehát valami olyan, amit mindenkinek egyenként tudtunk adni, szépen nyugalomban jöttek oda, és tudtuk átadni nekik, és utána pedig az összes többit, ami irodaszer, meg ilyenek, azt meg az iskola igazgatónak. Aztán utána hoztunk több száz teniszlabdát is Sierra Leone-i teniszklubba, ami azt gondolom, hogy igazán jól jött nekik. Laptopokat és telefonokat adtunk szintén egy iskolába. Ezeket egyébként a Bamako és András vagy művész nevén Villám Géza nagyon ügyesen leszervezi, úgyhogy mindig megvannak rá a megfelelő átvevő emberek és helyek, és menet közben pedig keresünk mi magunk. Például ezt az iskolát mi magunk kerestük, mert ugye tavaly előtt a Tordai Emil általános iskolába vittük az adományokat. Most is terveztük, hogy oda megyünk, de ezt a szenegáli iskolát, amikor megláttuk, akkor azt mondtuk, hogy összehasonlítva a két évvel ezelőttit, én azt gondoltam és azt éreztem, hogy itt nagyobb a szükség most rá.
A mostani Bamakóban milyen következtetéseket tudsz levonni? Ugye előzőleg is megbeszéltük, hogy mik változtak esetleg benned, most bármilyen nyomot hagyott-e benned, vagy ez már egy olyan érzés volt, hogy akkor újra megcsináltuk.
Amikor ezen a rendőrkalandon túl voltam, akkor felhívtam a fiamat, és mondtam neki, hogy figyelj, bajnok, mert ő tervezte egy barátjával, hogy meg akarják csinálni a Bamakót két év múlva. Mondtam, hogy szó nem lehet róla, felejtsd el, kicsim. A válasz az volt, hogy apa, mennyire valid két Bamako után Afrikából nekem arról dirigálni, hogy ne csináld meg. És akkor mondtam, hogy figyelj, a okos ember más kárából, a bolond meg a sajátjából sem tanul. Én azt gondolom, hogy te elég okos vagy ehhez. Mondta, hogy igen, apa, okos vagyok, úgyhogy majd elmondod, hogy miben kell vigyázni, és vigyázni fogunk, de megyünk. Úgyhogy a feleségem meg azt mondta, hogy figyelj, a bajnokot egy elég komoly baleset utáni sérülése, 23 műtétje is egyebek volt. Őt el kell engedni azért, hogy a lelke megkapja azt, hogy ő megcsinálta azt, amit kitervelt. Nekem meg el kell vele menni, hogy legyen ott valaki, akinek már van tapasztalata, van egy kis kontrollja, és tud tenni egy kis gyeplőt a szájba, ha kell.
Kedves hallgatóink, véget ért a Budapest Bamako Rally a Halmi István és Garambölgyi Zoltán által alkotott dúó számára is. Sütő Dávid Pelé kollégám az elmúlt percekben a csapat vezetőjével, Halmi Istvánnal beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.